Most csak kívánok. Tehát ugye a tárgya a 10. fejezetének a végén tartunk, és arról azt beszéltük meg ebben a fejezetben, hogy milyenek a cádikok, milyenek az igaz emberek, és azt mondjuk, hogy kétfajta igaz ember van, van az igaz, aki tökéletes, a tökéletes igaz, ennek a másik neve az, hogy az igaz, akinek jó, a cádik, akinek jó, és van a másik típusú cádik, a cádik, akinek rossz, a másik nevén a nem tökéletes cádik, a nem tökéletes igaz ember. És azt mondtuk, hogy mi az alapvető különbség a kettőjük között, mondjátok akkor ti, hogy mi az alapvető különbség a kettőjük között. Igen?
Én úgy gondolom, hogy az a különbség a kettőjük között, hogy az állati léleknek az átfordításában van a differencia a kettő között. Az egyik az tökéletesen át tudja fordítani, szinte azonos minőségét tudja tenni, mint a isteni lélek. A másik pedig uralkodni tud rajta, és ezáltal helyesen cselekszik mindig, de neki azért megvan ez.
Nagyon jó, ez a különbség valóban a kettő között, csak pontosítsunk még jobban. A cádik, akinek rossz, ő sem csak uralkodik a rossz osztály, hanem teljesen ártalmatlanítja. Teljesen ártalmatlanítja, teljesen kiüti. Mint hogyha ott se lenne, de valójában még mindig ott van. Honnan tudjuk, hogy ott van, hogyha semmilyen jelét nem adja annak, hogy ott van. Egyedül abból, hogy még nem fordította át a jóra. Azt pedig, hogy nem fordította át a jóra, azt pedig tudjuk, mert ha átfordította volna jóra, akkor lenne benne valami plusz, amit az állati energia ad neki, ami most már a jót hajhásza. Nem a finom vacsorát, hanem a jó, igaz dolgokat, a szent könyveket és a imát és a micvákat. Mivel ez nem így van, és láthatóan nincs meg benne ez az állati hajhászás ezeknek a szent dolgoknak, láthatóan ezért még nem tudta átváltoztatni a jó ösztönét, a rossz ösztönét jóra, és ez még ott van, mert eltüntetni nem lehet megölni, vagy kiköpni, vagy kihányni, vagy hasonlók, ez ott lesz, amíg át nem változtatod. Ennél alacsonyabb szint még, aki még nem is nevezünk cádiknak, a bénami, a közepes, aki, ahogy mondod, csak uralkodik rajta. Nála aktívan jelen is van a rossz ösztön, mindig előjön valami ötlettel, de ő mindig képes legyűrni ezt az ötletet, és uralkodik rajta. És a rása pedig az, aki nem is tud rajta uralkodni, vagy legalábbis nem mindig tud rajta uralkodni. De akkor a cádikoknál nem csak arról van szó, hogy uralkodik rajta, mert ezt már a közepes is tudja, hanem arról van szó, hogy egyáltalán nem is érezhető ez a rossz ösztön. A különbség az, hogy a cádik, akinek rossz, azért nevezzük úgy, hogy a cádik, akinek rossz, mert neki még megvan ez a rossz ösztön, szádik, akinek jó, aznál már nincs meg ez a rossz ösztön, mert átváltoztatta a rossz jóra. Úgyhogy ez a különbség a kettőjük között. És arról is szó volt ennek a fejezetnek a végén, hogy azt mondtuk, hogy bizony, hát azok, akik a rosszat át tudják változtatni jóra, akkor az állati ösztönüket át tudják változtatni istenivé, ezekből nagyon kevés van. Ezek tényleg csak minimális számban léteznek ilyen emberek. Olyanok, akik cádikok, de még megvan ott a rossz ösztön, csak alszik, azokból van azért, és azt mondta a Zohárt, idéztük, hogy 18 ezer van ilyenből. Hát ez egész emberiség minden nemzedékére kivetítve. Ami ugyancsak még nem egy nagy szám, de mégis ezért egy nagyobb szám. Hogy neveztük azokat a cádikokat, akikből kevés van, és akik az igaz cádikok, akik teljesen tökéletesek, mert átváltoztatták a rosszat a jóra? Emlékezzetek vissza, hogy úgy nevezték őket, hogy az emelkedett emberek. Bnéalia. Az emelkedett emberek. Mit mondtunk, hogy miért nevezzük őket emelkedett embereknek? És erre megint csak idéztük az Zohárt, ahol a rabbi Simon bár Jochai azt mondta, amikor valaki be akart lépni égi csarnokába, hogy az, aki nem emelte meg a rosszat, és változtatta jóvá, aki nem változtatta a sötétséget fényé, az ne lépjen ide be. És ebből azt mondtuk, hogy igen, ezt jelenti az emelkedettség, az az ember, aki megemeli a rosszat, és jóvá változtatja, a sötétséget jóvá tesz, fényé teszi. Magyarul a saját rossz osztályon képes a jó oldalra változtatni. És erre utal az emelkedettség szó, az ember, aki emelkedett, Az azt jelenti, hogy ő megemelte saját magában azt a rossz ösztönt, és jót csinált belőle. Igaz, Isten mit csinált belőle. Ez volt az egyik magyarázat. Volt azonban egy másik magyarázatunk is. A másik magyarázat az volt, hogy az az ember, aki azért emelkedett, mert ő nem saját magáért, hanem a fölötte levőkért, Istenért teszi azt, amit tesz. Ez egy kicsit meglepő, hogy ez olyan nagy dolog lenne, de mégis az, mert azt mondjuk, hogy bizony, még akkor is, amikor én valami nagyon jót teszek, még akkor is, amikor egy mitvát csinálok, még akkor is, amikor Istent szeretem, vagy Isten iránt vágyakozom, valami olyan vágyal, ami számunkra földi élvezetekkel árasztott emberek számára elképzelhetetlen, hogy valaki szerelmes legyen Istenbe, vagy vágyakozzon Isten iránt, és ne a vacsorája iránt, hanem ne fizikai élvezetek hozzák lázba, hanem Isten. Ez szinte elképzelhetetlen a számunkra. De mégis egy ilyen embernél is még, azt mondja, hogy lázba hozza Isten, van benne egy kis egoizmus. Nagyon spirituális, de mégis ott van, mert miért akarja annyira az Isten? Mert tudja, hogy ez az Istenhez való közelség, ez jó. Nagyon nagy dolog, hogy ő felismerje, hogy ez a jó, és nem az az ezer más dolog, amit mi jónak képzelünk. De mégis ott van benne az, hogy ezt ő azért csinálja, mert neki ez a jó. Valami kis egoizmus van benne. A cádik, a tökéletes cádik viszont, aki emelkedett ember, ő nem azt nézi, hogy neki mi a jó, hanem teljesen átadja magát az Isteni akaratnak, és azt nézi, hogy mi jó Istennek. Mit akar Isten tőlem? Nem az a lényeg neki, hogy ő neki ez milyen jó, hanem az a lényeg, hogy mit akar tőlem Isten. És ezért nevezzük Cádik, aki jó, ezért nevezzük őt emelkedetnek, mert nem magával van, hanem az Istennel és az Isteni akarattal van elfoglalva. Igen, kérdés. Várjunk még?
Hanem egyszer, mikor azt említetted, hogy azért, mert ez jó, és akkor utána két mondattal azt mondtad, hogy azért, mert ez neki jó. Szóval ez a két dolog, ez nyilván nem azonos.
Igaz. Ez a különbség a kettő között. Az egyik azt mondja, hogy azért, mert ez neki jó. Persze, ez egy nagyon magasztos dolog, meg hihetetlen, hozzánk képest teljesen szinte azt mondjuk, hogy elképzelhetetlen, hogy miért a szintet elérjük. De mégis neki ez jó. Fölismeri, hogy az isteni dolog, ez neki ez jó. A másik szint pedig az, amikor már nem róla szól a történet, hanem a dologról, az ügyről, mint ahogy a történet, amit meséltem az előző órán, amikor a rabbit nem tudták elérni, hogy megakadályozzák a cári rendeletet a zsidó oktatás ellen. És akkor a Lubavitchi Rebbe sírva fakadt, mire megkérdezte tőle a barátja, hogy miért sír, amikor mi mindent megtettünk, és azt mondta, engem nem az érdekel, hogy velem mi lesz a túlvilágon, hogy elmondhatom, hogy mindent megtettem, azt, hogy az ügy nem lett rendezve. Az ügy, az örökkévaló akarata úgymond nem teljesült, nem tudtuk véghez vinni. Tehát ez a különbség a kettőjük között. Most innen induljunk tovább, igen.
Bocsánat, hadd kérdezem meg, hogyan képzelhető el azt, hogy mondjuk én tudom, hogyha megmentek egy kecskeméka életét, ez egy jó dolog ez. Most hogyan lehet azt megcsinálni, hogy nekem ne legyen az az érzésem, hogy jót tettem. Szóval hogy tudok teljesen elvonatkoztatni, érzelmesmentes lenni egy jó dologra
szemben. Nagyon jó a kérdés, egy kicsit úgy hangzik, mint azt mondaná itt a tárnya, hogy nekik a tökéletesség az, amikor már nem is érzed azt, hogy ez jó, te csak egy robot vagy. Nem így van. Nem arról van szó, hogy mindig azt kell, hogy nem szabad átérezned, hogy ez jó, és hogy érezned, hogy ez neked jó, hogy neked is jó, hanem csak azt érzed, hogy jó így. De vannak bizonyos esetek, amikor kiviláglik, hogy te ezt miért csinálod. Azért csinálod, mert neked jó, vagy azért, mert ez úgy fontos. Majd kicsit tovább megyünk, és szerintem a fejezet végére érünk, akkor ez még tisztább lesz itt a kép. Na, ez akkor onnan induljunk el, hogy... De még azért is nevezik őket, hanem egy bekezdéssel előtte. Tehát nem az utolsó oldalon vagyunk, hanem a középső oldalon, középen ez. Ez említett sok fokozat, aztán az a sok cádik, aki minden nemzedékben jelen van, ahogy ezt a Talmud tanítja, a 18 000 cádik van az örökké való előtt, áldassuk neve, Ezek nem tökéletes cádikok, és belőlük sok van. Ezek azok, ugye, akik még csak cádik, akinek rossz csak. Igen. Viszont, ami a tökéletes cádikot illeti, erre mondta Rabbi Simon Bar Jochai, hogy láttam emelkedett embereket, de ők nagyon kevesen vannak. Miért nevezzük őket emelkedett embereknek? Most jön az első magyarázata ennek. Azért nevezte a tökéletes cádikokat emelkedett embereknek, mivel a rosszat jóra változtatják, és megmelik, felemelik azt a szintség szintjére. Milyen rosszat? Hát elsősorban a saját magukban lévő rosszat. Ugye a rossz ösztönt, azt megemelik, és az abból, hogy most isteni lett. Hasonló gondolatot találunk az Zohár bevezetőjében, amikor Hiárábi be akart menni Simon Bar Jochai egy égi csarnokába, hallott egy hangot, ami azt mondta, közületek csak az jöhet be a csarnokba, aki a sötétséget fényre, és a keserűt évesre fordította, még mielőtt idejött, még mielőtt átlépett a túlvilág. Ugye mielőtt még az életében volt, földi életében, ki képes volt a rosszat jóra változtatni, az jöhet csak ide be, és ez a rosszat jóra változtatni, ez a lényege a cádik, aki jó, a tökéletes cádik szintjének, ahol már a rossz nem csak ki van ütve, vagy meg van semlegesítve, hanem át van változtatva a jóra. Ez az első magyarázata annak a kifejezésnek, hogy a cádik, aki az emelkedett ember. Az emelkedett szó itt mire utal? Hogy ő megemeli a rosszat. De van egy másik magyarázat is, és ezt olvassuk most. Még azért is nevezik őket emelkedett embereknek, mert az általuk a Tórának és a parancsolatoknak betartásával kapcsolatban tevődlegesen módon végzett Isten szolgálat nem önös érdekből, hanem Isten a magasztos és legmagasztosabb érdekében történik. Nem pedig azért, hogy Isten közelébe férkőzzenek, és ezzel szellemi szomjukat oltsák, ahogy ez írva van, ó, ti szomjasok, menjetek a vízhez, ahogy ennek magyarázata máshol található, hanem szolgálatuk célja olyan, amint azt a Tikkuné Zohárban találjuk, ki a jámbor, aki kegyes teremtőjével, vagyis fészkével, eredetével, gyökerével. Ez a kegy abból áll, hogy a szolgálat egyetlen célja, hogy egyesítse Istent az ő jelenlétével az alsóbb régióban. Húha, ez most kezd egy kicsit bonyolult lenni. Mit, hogy egyesítse Istent az ő jelenlétével? Miért rosszban vannak egymással az Isten és az ő jelenléte? Mert mi az Isten jelenléte? Ez egy kicsit furcsa, majd erre mindjárt visszatérünk, és az egész érthetőbb. Csak hogy befejezzük a gondolatmenetet, ahogy ezt a Rája Mehenna a tétő szakaszában is találjuk, az ilyen tökéletes cádik, önmagát feláldozó cádik olyan, mint az ifjú, aki mindent megtesz apjáért és anyjáért, akit még saját magánál, a saját nefes, ruár, ne sámá, a lélek három szintjénél is jobban szeret, és hajlandó feláldozni életét is, hogy kiváltsa őket, a fogságba kerülnek, ahogy ennek magyarázat máshol is szerepe. A fiú már nem tudja élvezni szülei közelségét, mert nem azzal váltja őket ki, hogy ad egy rakás pénzt, és az egész házát eladja, mert azt mondom, hú, de nagyot áldozott a szüleiért. Mennyire szereti őket. Az egész mindenét feláldozta. Ugye? De abban az esetben ő valóban nagyon szereti őket, és csak mérlegel, és azt mondja, hogy nekem fontosabb az ő közelségük, mint az a vagyon, amit én összegyűjtöttem. De ha az életét áldozza a szülei megmentésért, akkor már nem arról van szó, hogy neki mi jó, hanem csak arról, hogy a szüleinek mi jó. Akkor ő ott teljesen eltűnik. És ilyen ez a cádik is, aki nem arról beszél, vagy nem arra gondol, hogy milyen túlvilági haszna lesz neki ebből, abból, amabból, vagy milyen jó lesz neki, akár nem is tudják jelenleg is, mennyire közel kerül Isten, és ez egy milyen jó dolog. Ő ezt a szintet már túllépte, ő csak a célt látja a szemei előtt. Hogy mi az isteni célja a teremtésnek, és ezt az isteni célt, a teremtés célját szeretné véghez vinni. És ez az egyedüli dolog, amit szemek játszik, még akkor is, hogyha ezzel talán a saját, bármilyen abszurd legyen, saját édenkertjét fog elveszteni. Van egy nagyon szép történet. Volt a nev Nahum Csernobiler, ugye Csernobilről hallottunk, mert az atomreaktor robbant. De a haszidoknál ez a Csernobil már korábban is egy ismert helység, mert a Baal Shem Tov, a haszidizmus megalapítójának egyik tanítványa, Reb Nahum, az Csernobilban volt rabbi, és annál egy nagyon komoly haszid dinasztia indult el, aki ma már nem nagyon van, sajnos a holokausznak meg a Sztálinnak köszönhetően, de ez egy nagyon komoly haszid irányzat volt. És ővel megy ez a történet, hogy egyszer, közismert, igaz, cádik ember volt, egyszer elkezdett egy kis faluba, ott borzasztó szegény zsidók éltek, és megkérdezte őket, hogy hol van itt a rituális fürdő. A rituális fürdő nagyon fontos a házasság zsidó házassághoz, a tiszta házassági élethez, hiszen egy férfi és egy nő nem lehetnek együtt, hogyha a havi ciklus után nem megy el a rituális fürdőbe az asszony, és ez egy tórai parancsolat, ez az alappillére a családi életnek, és azt mondják neki, hogy hát itt nincsen mikve. Hogy nincs mikve? És akkor tudjátok, hogy mennyire fontos ez a mikve. Azon írva, hogy egy közösségben nincs elég pénz, hogy építsenek zsinagógát és mikvét, akkor inkább építsenek mikvét. Szerintem ez egy borzasztó fontos dolog. És azt mondják, hogy sajnos nincs pénzünk, nagyon szegények vagyunk. Szerintem nincs itt senki, aki tudná ezt állni. Szerintem van valaki, borzasztó gazdag ember, egy borzasztó gazdag zsidó, de ő nagyon kapzsi, és nem akar semmire, a fogához veri a garast. Ugye, ilyenek nincsenek, ez a mesében van. A fogához veri a garast, és ő nem akarja támogatni ezt a dolgot. Azt mondja, jó. Este, amikor összegyűlnek a zsinagógában, este imára, ráüt az asztal, és azt mondja, én el szeretném adni a túlvilági életemet. És azt mondja, hát senki nem tudta, hogy elkezdtek licitálni. Megkérdezte ez a gazdag ember, hogy mennyit kér a túlvilági életéhez. Megkérdezte a rebbe, mondjátok, mennyibe kerülne a mikvét felé építeni. Azt mondják, 20 000 rubelbe. Szóval 20 000 rubelért eladom a túlvilági életemet. Ez a pali, aki jó, nagyon gazdag volt, megéri megvenni a rebbe túlvilági életét, bárhogy is legyen, mert lehet benne tisztelni, hogy ezt erre hajlandó volt költeni. De mindesetre hitt ebben, hogy ez, hogy legalább ha nem is itt, azt mondta, még ha kérdés is, akkor is megéri. Ismertek azt a viccet, hogy egyszer volt egy ilyen nagyon egy ilyen nagyon közhitelben álló zsidó nő, és akkor volt, hogy mindig eltűnt egy fél órára, és nem tudták, hogy hova tűnt, és végül rátörték a házat, és azt látták, hogy egy belső szoba van, egy kereszt előtt térde fel. És akkor azt mondják, hogy ez hogy csúlya? Azt mondják, de soha nem lehet tudni, biztos akartam lenni itt is, és azt is. Tehát ez a pali is lehet, hogy csak biztos akart lenni a dolgában. Mindenesetre ő azt mondta, itt van a 20 ezer rubel, és megvette a Rebbe túlvilágért, a Rebbe pedig ebből finanszírozta, hogy legyen mikve. Azt mondják, most mi? Ezt hogy kell érteni? Arról van szó, hogy ő úgy gondolta, hogy mindaz, amit ő tett azért, hogy a túlvilági életében még közelebb kerüljön a végtelenhez, és ez valami felfoghatatlan élvezet legyen. Ugye azt írja a Misna, hogy az az élvezet, amit abban a léleknek része van a túlvilági életben, egy pillanata nem ér fel azzal az élvezettel, nem, egy pillanatával sem ér fel az az élvezet, amit az ember ezen a világon össze tud szedni. De ő mindent hajlandó volt feladni, mert a cél nem az, hogy nekem van a túlvilági életem legyen, hanem az a cél, hogy a dolog, az ügy itt teljesüljön, a cél, és mi a cél? Hogyha van egy zsidó család, és a nő nem tud elmenni mikvébe, van ennél fontosabb dolog? Szerintem ebben látszik például ez a fajta önfeláldozás, amikor nem az a lényeg, hogy nekem mi lesz ebből, hanem az, hogy mi az ügy érdeke. Ugyanúgy, mint egy fiú, aki megmenti a szüleit, még a saját élete árán is. Most ez lehet egy kicsit furcsa, hogy az ember azt mondja, hogy hát én is szíves, én gond nélkül eladom a túlvilág életemet, sőt lehet, hogy még utána dolgom másnak meg. Ki tudja, mi lesz ebben. Ugye az ember, és az ember mondjuk azt mondja, hát nagyobb dolg lett, hogy ha a fizikai életét feláldozza. De ez nem így van, mert azért egy ember, aki értékeli a spiritualitást, számára a fizikai életnek egyáltalán nincs értéke, vagy sokkal kevésbé van értéke, mint annak a spirituális életnek, amit ő összegyűjtött. Na, akkor most egy kicsit nézzük ezt meg, hogy mi az, hogy menjünk vissza az előző oldalra, és azt mondja, a Tikkuné Zoárban azt találjuk, hogy ki aján bor, aki kegyes a teremtőjével, vagyis fészkével. Ez mi? És mit jelent az, hogy egyesítse Istent az ő jelenlétével? Ez sem egészen világos, hogy ez mit jelent. Emlékszem, az, hogy most elmagyarázom, hogy megpróbálom elmagyarázni. Emlékszem, voltunk egy 2-3 évvel ezelőtt egy pár fiatallal, egy csoporttal Izraelben, és az egyik fiú, most nagyon sokat beszélgettünk, tanultunk, és egyik fiú, aki egy nagyon értelmes jogász fiú, azt mondta, hogy nagyon sokat gondolkodott ezen az Isten kérdésen. Ezt meg kell mondani, hogy ez kevés ilyen ember van, aki ezt így tényleg tudatosan gondolkodik erről, és így. Tehát az emberek által ezt ilyen érzelmi síkon szokták kezelni. Azt mondja, hogy nagyon sokat gondolkodott ezen, és tényleg arra jutott, hogy kell, hogy legyen Isten. De, azt mondja, ez az Isten, amit ő logikailag magával le tud vezetni, és amiben úgy jut, hogy azt mondja, hogy logikusabb, hogy van Isten, mint hogy nincs. Ez az Isten, ez egy ilyen transzcendens energia. Az a végtelen, megfoghatatlan valami, ami egyáltalán nincs megszemélyesítve. Valami, amiből tudom, hogy minden származik, de őről nem tudok semmit. Valamilyen, inkább valami végtelen energiának, vagy megfoghatatlan, transzcendentális valaminek képzeli el. Szóval nem tudja ő azt megérteni, hogy hogyan egyeztethető ez össze azzal az Isten képpel, ami mondjuk az imakönyvben szerepel. Te a nagyságos, és a szeretteteljes, és az Ábrahám Istene, és Izsák Istene, és Jákob Istene, aki kivezetett bennünket Egyiptomból, és aki megharagudott, amikor az aranybonyút csináltuk, és minden, az már sokkal inkább megszemélyisített Isten. Szóval hogy jön ez a kettő össze? Szóval ez az Ábrahám Isten, Izsák Isten, aki megharagszik, jön, megy, csinálja a dolgokat, felejt, meg nem felejt, meg ez az Isten, hogy jön össze azzal az istenképpel, akit ő ilyen racionális úton megért? És tényleg mi erre a válasz? Ezt hogy kell, hogyan kell ezt értelmezni? Mert ugye önmagában hol olvastam valahol valaki levezett, hogy hát ő gyerekkorában ugye erre lett nevelve, hát aztán rájött, hogy Isten, ne, hát ez nem lehet, hogy mi ez ilyen haragos lehet, meg hát ez milyen marhaság, akkor jó, ebből megokosodott és rájött, hogy nincs Isten. De hát akkor ezt tényleg hogy kell érteni ezeket a dolgokat, hogy most ezt hogy képzeljük el, Isten megharagszik, és akkor most bum, rossz napja van. Tehát egy kicsit furcsa ez az egész. A Kabbala ezt úgy magyarázza, hogy Isten eszenciája, az úgynevezett acmutumahut, a isteni eszencia, úgy önmagában, maga Isten, az tényleg ez a transzcendens, felfoghatatlan, még energiának sem nevezném, mindennek a forrása, a felfoghatatlan, amit nem lehet sem idő, sem térbeli, sem bármilyen fogalmi határokkal körülírni. Sem úgy, hogy értelem, sem úgy, hogy érzelem. Még úgy sem, hogy ő a legokosabb, vagy a legszeretetteljesebb, vagy bármi ilyesmi, mert minden ilyesmi már korlátozza őt. De ez a transzcendens Isten valahogy, amikor rólunk van szó, akkor mégis nekünk megmutatkozik valahogy. Valamilyen arcot mutat nekünk. Mert mi ezzel a transzcendenssel nem tudnánk mit kezdeni, mert az nem is tud megmutatni. Ez nem egy megmutatható dolog, mert ami már megmutatható, annak már korlátai vannak, hiszen azt látom belőle, amik a korlátai. Ha nincsen, akkor ez megfoghatatlan, számomra, mintha nem is lenne. Ezért nem mondjuk azt, hogy a semmiből valamiből való teremtés, miért nevezzük azt semminek, ami a valami előtt volt? Az Isten, akkor miért semmi? Mert számunkra az megfoghatatlan, az olyan, mintha semmi lenne a mi fogalmi körünkkel. De Isten mégis megmutatkozik nekünk. Először abban, hogy megteremt minket, az is már egy megmutatkozás. Meg aztán abban, hogy velünk milyen kapcsolatot ápol. Néha úgy mutatkozik meg, hogy ő haragos, néha úgy mutatkozik meg, hogy okos, néha úgy, hogy szeretetteljes, és hihetetlen a kisfiamtól teljesen ki vagyok dőlve, mert a múltkor péntek este volt, és azt mondja, hogy valahogy szóba jött ez, hogy Istennek van, hogy a Tórában benne, hogy Istennek van keze. Ja, igen, a kislányom megkérdezte, hogy lehet az, hogy az van írva, hogy Isten erős kézzel vezette ki a zsidókat, amikor neki nincs is keze. És erre azt mondja a kisfiam, hogy nem azért, mert ő neki erős keze van. Ugye azért, mert nekünk, amit velünk csinál, azt mi úgy mondjuk, mint erős keze lenne. Ezt nem hittem el, 6 és 7 éves gyerek. És ezt magáé soha nem mondtam neki, ezt ő magától kigondolta. Ez tényleg így van, így írja a Maimonides is. Amikor arról van szó, hogy különböző testi megjelenés, azt mondja, amikor Isten haragos, az nem azt jelenti, hogy ő haragos, hanem hogy mi azt, ami most történt, emberi kapcsolatokban hogyan értelmeznénk. Szerintem Isten valahogy megjelenik. Itt is, meg ott is, meg ott is, és ezt valahogy mi értelmezzük, és ezt valahogy leírjuk. És úgy nevezzük, hogy ő most haragos, és esítás a mi szemszögünkben. Mi szemszögünkben.
Megszemélyesítjük?
Igen.
Tehát azért, mert hogy...
Velünk kapcsolatban van. Így van. És ő is valahogy nem csak arról van szó, hogy nekünk mi megszemélyesítjük, hanem ő is ahhoz, hogy hozzánk szóljon, meg kell, hogy egy bizonyos fokig leereszkedjen. Erről már sokat tanultunk korábbi a tanfolyamokon, a cimcum fogalma, az összehúzódás, talán a Péter emlékszik, meg a Tamás is, meg a Katinka is, az összehúzódás fogalma, hogy Isten, mint hogyha összehúzná a fényét, hogy eltakarja ezt az eszenciát. És ezért a Tórában erről az eszenciáról nem nagyon van szó. Mert a Tóra hozzánk beszél, és ezzel az eszenciával mi nem nagyon tudunk mit kezdeni. Egy hely van mégis, ahol a Tóra beszél erről az eszenciáról, az az a hely, amikor a Tórában azt mondja Mózes Istennek, hogy engedd meg, hogy ha már ilyen jóba vagyunk, ott imádkozott Istenhez, és Isten megbocsájt a zsidó népnek, és azt mondja, figyelj, egy dolgot még kérnék tőled, hagyd lássam az arcodat. És Isten azt mondja, hát figyelj, ezt mások. Én itt elmegyek melletted, ezt így mondja a Tóra, látni fogod a hátamat, de az arcomat nem fogod látni. Most ez is egy ilyen furcsa párbeszéd. Mi az, és befejezi, miért? Mert az a, nincs ember, aki látja az arcomat és él. Élő ember nem láthatja az arcomat. Most ez is egy ilyen furcsa párbeszéd, de miről van itt szó? Mind az arc, mind a hát valamit jelképez, szimbolizál. Mit jelképez a hát, meg a többi Isten, isteni testrész? Istennek a külső megjelenési formáját. Az arc az jelképezi az eszenciáját, az eszenciát. Isten az emberrel csak úgy tud kommunikálni, hogy valamilyen módon megjelenik a számára. Valamilyen formát fölölt, valamilyen módon korlátozza ezt a megjelenését. Ha az arcát mutatná, és az ember ezt, akkor az ember nem tudja fölfogni, mert két lehetőség van, vagy nem érezne belőle semmit, vagy ha érezné, akkor megszűnne létezni. Mert akkor ő is végtelenné válna a végtelenben. Elporladna a végtelenben, úgy mondjuk. Azt jelenti, és erre utal az, hogy az arcomat nem lehet látni. De visszatérve a kérdést, akkor ezek szerint ez a két dolog teljesen megfér egymással, mert Isten kétféleképpen is leírjuk. Van az isteni eszencia, a megfoghatatlan, transzcendens, és így tovább, és van az az isteni oldal, ami számunkra megjelenik, ami a világgal, azt mondom, a világban megjelenő Isten, mind a világ teremtésében és a természetben, mind a esetleg a világban történő csodákban és a oda-vissza való kapcsolatban megjelenő Isten. Ezt a két fogalmat, ezt úgy hívjuk héberül, van két kifejezés, ami nem csak a kabalában, hanem nagyon sokszor van használva. Egyiknek az a kifejezés, hogy Kadosh Baruch Hu, a szent áldasség ő. A másik kifejezés meg az, hogy Shina. A Shina az a, úgy szokták fordítani, egy isteni dicsfény. De ez a két kifejezés, ez nagyon gyakran szerepel, amikor Istenre utalunk. A szent áldasség ő, és az isteni dicsfény. Mi az a kettő? Mit jelent az, hogy szent? A szent szó héberül, kadosh, az a elkülönültnek a szinonimája. Kadosh umuvdal. Ettől a szent az igazából abból a szóval eredet, hogy elkülönült. Hogy nem olyan, mint a többiek, hanem ő szent, ő el van különülve. Akkor a szent áldassék ő erre az isteni eszenciára utal. Ami úgymond a világtól elkülönülve van. Számunkra nem érezhető, nem felfogható. És van az Istennek a dicsfénye. A dicsfény ez nem igazán egy jó szó, mert ezt csak így kitalálták hozzá. A shina az abból a szóból származik, hogy shohen, alászáll. Rátelepszik. A shina azt jelenti, az isteni rátelepedés. Hát ez nem hangzik olyan jól. Hú, de rám telepedett ez az Isten már. Hagyjon már végén. Szóval az isteni rátelepedés. Amikor Isten, mint hogyha az Isten megjelenik ebben a világban, és valamilyen kapcsolatba kerülünk ezzel a megjelent formájával, ez az isteni rátelepedés, ez a shina. Ez a shina. Most valójában az, hogy mi ez a végtelen, erre most nem tudunk sokat mondani. De mi ez a shina? Ez a shina, ez egyrészt az Isten, aki megjelenik a világban, de valahol maga a világ is ez. Hiszen maga a világ is ebből származik. Abból származik, hogy Isten valamilyen formára formálta az ő végtelen energiát, és abban megszületett a világ. Mi az én célom ezen a világon? Mi a teremtés célja? Most külön előadásos sorozatot lehetne erről tartani, de röviden összefoglalom, és egy nagyon drámai pillanathoz érkeztünk, mert elmondom nektek, hogy mi a teremtés célja. Erre nem számítottatok, hogy egy ilyen tizedik fejezet végén erről is szó lesz, de készüljetek fel rá. Mert ennek nagyobb belőtt kellett volna, mert csak föltettem, hogy mi a világ célja. De most ezt mégis megbeszéljük. Mi a teremtés célja a Tóra szerint? A teremtés célja az, hogy mit látunk, mit kell zsidónak csinálni, micvákat kell csinálni. Csinálja ezeket a micva dolgokat. De ez mire jó? arra jó, hogy utána neki éven kezdve jó, jó dolga legyen. Hát ezért kár volt megteremteni a világot, és aztán micvákat adni neki. A micva szó az nem csak azt jelenti, hogy parancsolat, hanem azt is jelenti, hogy cafta, összekapcsolás, kapcsolat. Mi az ember célja a világon? Ezeket a micvákat tenni, vagyis kapcsolatot tenni, kapcsolatot teremteni a világ, magyarul Isten rátelepedésének formája, vagy a véges, Isten véges megjelenési formája, és a transzcendens Isten között. Más szóval, egyesíteni a véges és a végtelen. Egyesíteni a fizikai világot, és érezhetővé tenni a fizikai világban a végtelent. Ami egy felfoghatatlan dolog, mert az előbb arról tartottunk előadást, hogy nem lehet a végtelent érezhetővé tenni, mert ha éreznénk, akkor ott... Tehát ez nem fér össze a véges és a végtelen. Kicsit még végigmondom, és aztán, hogyha... Ez a zsidóság szerint röviden összefoglalva a micvák célja, és ezért van az, hogy minden micvák valami fizikai dologgal csinálunk. Fölre tekerjük a cilint, meg levágjuk az előbőrünk húsát, meg ilyen-olyan dolgokat eszünk, ilyen-olyan dolgokat nem eszünk, így meg úgy éljük áldás életünket, és nem úgy meg így. És mind ilyen fizikai dolgokkal kapcsolatosak ezek a dolgok. Mire kezd, mondja egy keresztény mondjuk. Hát ez menj el, meditálj a izébe, vagy a buddhista azt mondja, menj a Himalájába, és ott egy-egy banánon éldegélve, mélyedj el a meditációban, és emelkedj meg. De mi azt mondjuk, nem erről van szó, nem az a cél, hogy te megemelkedj, az a cél, hogy te megemelj! Ahogy mondtuk, ezért nevezzük őket emelkedett embereket, mert ők megemelnek. Ők megemelik a rosszat, és átváltoztatják jóra. Ez a cél. Az a cél, hogy a végtelent egyesítsen a végessel. Hogy ezt a fizikai világot, Istennek ezt a manifestációját, ú, de szép szó, amiben ő megjelenik ebben a fizikai létben, ahol hol érezzük őt, hol nem, de mindesetre tőle származik ez a fizika is, meg az ő végtelen formáját egyesítsük. Az, hogy ez miért jó neki, erről majd lehet külön beszélni. De egyelőre csak most említem, hogy ez a zsidóság szerint ez a teremtésnek a célja. Ha pedig ez így van, akkor az, hogy nekem ebből milyen javam származik, ez egy mellékes kérdés. Nem az a lényeg, hogy nekem ebből az én lelkemnek de jó lesz a túlvilágon, mert ez csak egy gyakorlati kérdés, hogy én vagyok, meg van az én lelkem, és lesz a túlvilág, ez minden gyakorlati kérdés. A fő kérdés nem erről szól, nem arról szól, azért vagyok itt, hogy utána a túlvilágra visszakerüljek, milyen nagy buli lesz, mert ezért kár volt lejönni, meg kár lenne ez az egészet csinálni. Hanem arról szól, hogy ennek a létnek itt van egy célja, Isten létrehozott egy olyan világot, amiben ő nem érezhető, és tőlünk várja el, hogy érezhetővé tegyük. Ami egy nagyon nagy dolog. Isten olyan, mint a létrehozott volna két mágnes darabot, ami nem tud, ami nem vonza, hanem taszítja egymást, és létrehozott még egy kis alakot, akitől elvárja, hogy ezeket valahogy mégis összehozza. Pedig Isten úgy teremtette meg ezeket, hogy ez természeténél fogva isteni törvényből fakad, hogy ezek nem tudnak összeférni egymással. A véges és a végtelen, a fizikai és a spirituális nagyon nehezen tudnak összeférni egymással. És Isten mégis tőlünk várja ezt a lehetetlent, ezért teremtett, ez jelenti azt, hogy a saját képmására teremtett bennünket, mert elvár tőlünk ilyen lehetetlen, hogy mi megoldjuk ezt a megoldhatatlan, ezt a csomót kibogozzuk, és mi összehozzuk a végest és a végtelen. És ez jelenti azt, hogy amit itt az utolsó oldalon mond, hogy egyesíteni Istent az ő jelenlétével. Van egy ilyen kabbalisztikus szöveg, amit bizonyos körökben, ez a bizonyos, például a hasidizmusoknál másod is, minden micva megtartása előtt elmondunk, de shame, yichud, kutsó, brichós, hinte. Van itt egy sámuel imája esetleg?
De lássátok, az már biztos volt a kezetekben, és abban nem itt nincsen, de itt van egy ilyen imakönyv, mert pont volt nekünk.
Például most mondjuk, hogy a Sziráha Ómer, az Ómer számlálás mit szeretném, az Asher tartott nektek egy kis előadást. Esténként mondjuk, és vannak, akik a Sziráha Ómer előtt, azt mondjuk, itt van, benne van a szigurban, vagy benne van, vagy nincs benne. Pedig benne kell, hogy legyen. Ja. Szóval, vannak, akik elmondják ezt a szöveget, hogy shame, yichud, kutsó, brichus, hinte, mi azt jelenti azért, hogy egyesítsem a szentet, áldassék a neve az ő shinájával, az ő dicsfényével, de most azt mondtuk, hogy alászállásával, és ezért teszem most a következő mitzvát. És ezt minden mitzva megtartás előtt elmondja. Ezzel persze az emberek többsége nem tudja, ez mit jelent, amikor ezt elmondja, de talán most már tudjuk, hogy ezzel emlékeztetni magát, hogy ezt nem azért csinálom, hogy nekem ebből milyen jó lesz, hanem azért, mert ennek van egy célja. A világnak ez a célja, a teremtésnek ez a célja, hogy én ezt csináljam. Most, ezt jelenti ez, amit itt ír, hogy egy egyesítse Istent az ő jelenlétével az alsóbb régióban. Mit jelent az, hogy ki a jámbor, aki kegyes teremtőjével, vagy, vagyis fészkével? Ez azt jelenti, hogy az a szó, hogy kegyes teremtőjével, a teremtő, az a szó, hogy kono teremtője. Ennek a szónak a gyöke az a szó, hogy ken, ami azt jelenti, hogy fészek. Tehát magyarul ez egy szójáték is, hogy valaki kegyes a fészkével. Mit jelent az a fészek? A fészek az, ahova alászáll a madár. Ez jelképezi Istennek azt a megjelenési formát, ami alászáll. És ő kegyes ezzel az isteni megjelenési formával, mert ő azt érje el, hogy ez a szint egyesüljön a végtelennel. Úgyhogy ez az, amit elér amit elér a szádik, akinek jó, hogy ő már tényleg őszintén, nem úgy, mint mi, akik lehet, hogy egy-egy pillanatban tudunk erre gondolni, de ezt átérezni nem feltétlenül, ő már őszintén tényleg azon a szinten van, hogy nem magára gondol, hanem tényleg csak arra gondol, hogy mi a célja a teremtésnek. És hogy ezt a célt minél hamarabb és minél intenzívebben közelebb hozza. Hogy csak egy példával érjek, hogy szokták mondani, mi a különbség, honnan tudom, amikor bemegyek egy üzletbe mondjuk, akkor nem feltétlenül tudom, ki a főnök. Mert nagyon jók a munkatársak, persze vannak általában Magyarországon gyakran, hogy bemegyek, és rögtön tudom. Főnök az, aki keményen dolgozik, a többiek kávéznak, cigiznek, beszélgetnek. De most arról olyanról beszélünk, hogy a beosztottak is nagyon komolyan veszik a dolgokat, és dolgoznak, akkor nem biztos észreveszem. Mikor fogom észrevenni, hogy ki a főnök? Este, a munkaidő után. Miért? Mert a főnök az nem áll meg gondolkodni azon, hogy mit kéne másképp csinálni, vagy a megcsinálni. Este nem tud aludni, hogyha valami baj van, ha rosszul megy az üzlet, akkor teljesen pánikban van, és egyik oldalon másokra fordul. A jó beosztott meg, miközben ennek az alváshoz. Holnap jövök, és folytatom a munkát. Nagyon őszintén dolgozom, és tényleg azt szeretném, hogy minden rendben legyen, és nem csak azért, hogy nekem jó fizetésem, mert ez egy jó ügy, meg minden, de mégsem annyira érzi ezt magára sajátjának, mint a főnök, akinek ez tényleg a sajátja, és nem csak valamilyen öncél érdekében. Persze a példa nem teljesen jó, mert nyilván is azért csinálja, hogy ebből pénzzel legyen meg hasonlók, de értitek a különbséget. Oké, olvassunk egy kicsit el, most egy nagyon kabalisztikus rész lesz, de túl fogjuk magunkat ezen tenni. És akkor ezek szerint két magyarázat volt arra, hogy miért hívjuk a tökéletes szádikokat emelkedett embereknek. Az egyik az volt, mert emelkedettek abban az értelemben, hogy megemelik a rosszat és átváltoztatják a jóvá. A másik pedig, hogy azért emelkedettek, mert az emelkedettséggel foglalkoznak. Azzal foglalkoznak, hogy összekapcsolják a végtelent a végessel. Tehát, hogy ezt erre utal meg az emelkedettség. A két magyarázat tulajdonképpen ugyanaz. Ugyanis azáltal, jól figyeljetek, hogy a jót elkülönítjük a nógától, máin nukvén száll fel, és egyesülés történik a fenti szférákban, ami által máin hurin száll alá. Most ezt lefolytanánk magyarok, ez úgy hangzik, azáltal, hogy a jót elkülönítjük a fénylő héjtól, ezáltal női víz száll alá, és egyesülés történik a fenti szférákban, ami által férfi víz száll alá. Ez női víz száll fel, és férfi víz száll alá. Ami nem más, mint az isteni kegy folyamánya, ami a 248 tevőleges parancsot mindegyikében benne van, ezek mind a kegy, heszed, és a Málint Hunima férfi víz jegyében állnak, és a mitzvák által az isteni szentséget fentről lehozzák, hogy beöltözzék az alsó világokba, hogy ott is érezhető legyen, hogy ezt mások elmagyaráztuk. És mi ez a női víz, férfi víz, ez kezd izgalmas lenni. Ezt hogyan kell érteni. Ez egy olyan fogalom, ami visszatérő a a Kabbalában, majd utána kihoztam, hogy el tudjátok magasztok olvasni, ezt 10 évvel ezelőtt írtam a tányához, ez a fejezethez, mint fogalom, hogy mit jelent az, hogy férfi és női. Ja, a Kabbalában ez a férfi-női jelen, ez egy állandó visszatérő. A férfi mindig jelképesen az adó, aki ad, a folyományozó, nem tudom, erre nincs nagyon jobb szó, pedig héberül van, de magyarul nem tudok rá. A nő pedig a befogadó. Az Isten-ember kapcsolatban általában a férfi az Isten, és az ember az a nő. Ebben az értem, mert Isten az, aki folyamányoz, aki ad, és az ember pedig az, aki befogad. Általában úgy szokott történni, aki ad, az ad, és aztán jön a befogadó szerepe, hogy ő pedig befogad. Ez nem a befogadótól szokott indulni, ugye, hogy én, hanem aki ad, az ad, és a másik félnek befogad. De azt azért látjuk, hogy ez azért nem mindig van így. Sőt, a női-férfi kapcsolatban ezt aztán igazán lehet látni, hogy gyakran a befogadó fél kezdeményez, és ez eredményezi azt, hogy az adó az adjon. És ugyanígy van ez az Istennel való kapcsolatban is. Azáltal, most, hogy mi nem várunk arra, hogy Isten kihúzzon bennünket itt a mocsárból, hanem magunk elkezdünk dolgozni saját személyiségünkön, és fejlesztjük magunkat, és minden közel kerülünk Istenhez, és átváltoztatjuk a rosszat jóra, először legyűrjük a rosszat, elnyomjuk magunkban, utána képesek vagyunk átváltoztatni, vagyis mi nők, az ember megteszi az első lépést Isten felé, ezáltal mit fog eredményezni, hogy alászáll a férfi víz. Mi fog ezzel történni? Hogy Isten és a világ egyesülni fog. Hogy a végtelen és a véges egyesülni fog. Röviden összefoglalva ezt jelenti ez. Szerinti, hogy mikor a női víz száll föl, hogy elválasztjuk a jót a nógától. Mi az a nóga? Az a semleges, vagy a fénylő héj. Ugye azt mondtuk, hogy a világnak a semleges nem rossz, hanem semleges dolga a klipát nóga. Ezzel nagyon sokat volt beszéltünk az elmúlt szemeszterben. A klipát nóga a semleges héj, amiből azok a dolgok számolnak, amik se nem rossz, se nem jó, le is tudom őket nyomni rosszba, de föl is tudom őket emelni. Na, ha én azon vagyok, hogy ezeket a dolgokat fölemeljem, és a jó irányba vigyem, ezáltal mit is történik? Máim nukvin százal, a női elem megjelenik, mert én vagyok itt aktív, és emelem fel a rosszat a jó irányába. Ezáltal mi lesz? Egyesülés történik a férfi szférákban, és máim hunim, férfi víz száll alá, vagyis megjelenik a isteni folyamányozás is. Én emelek alulról, és ő pedig egyre jobban megjelenik itt. Egyre jobban érezhetővé válik. És ezáltal történik meg az az egyesülés, ami a világnak a célja. És ez pedig a 248 tevőleges parancsolatokban benne van, ami azt jelenti, hogy azáltal, hogy én teszem ezeket a parancsolatokat, ezáltal ki tudom hívni ezt a férfi vizet, tehát magamra tudom hívni a figyelmet, és ezáltal alá tud szállni ez a férfi víz. Hát röviden összefoglalva ez az, ami ebből most is felállóan érthetővé lehet tenni. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ez annyira érthető volt, hogy mindenki.
Jó, nekem csak egy
hívás. Igen.
De hogy akkor miért jó, hogy a fizikai módszeremet egyesítjük a két világot, és nem tudom, szóval számomra ez nem egy végső magyarázat, hanem csak arra jutott a kérdés, hogy én végtelen legnagyobb, hogy de az miért jó Istennek, és az miért jó, és akkor mi annak mi az értelme, és annak mi az értelme. De abszolút nincs megoldva semmi, nem igazán értem, hogy miért kéne elájulnom ettől. De még mindig fordulni a kérdés, hogy de az miért jó? Annak mi az értelme?
Oké. Egyrészt nem várjuk el, hogy elájuljál ettől, de ha már a kérdés feltetted, nagyon jó a kérdés. Mit kérdezek azunk, hogy itt igazából mellékesen említettük ezt a témát, nem ez volt a témánk, hogy mi a teremtésnek a célja, de különben a jövő kedden lesz. Most van indult egy új kabala sorozat keddesténként, Az első volt tegnap, amikor a hitről beszéltünk, és jövő hét kedden lesz a következő óra, ahol a teremtés célja a óra témája, úgyhogy ajánlom, hogy esetleg gyere el, hogyha előbb bővebben szeretnél hallani. De röviden, és akkor mindenkinek ajánlom, hogy szeretnétek részt venni. Röviden összefoglalva, a dolognak az a lényege, hát egyrészt valóban teljesen végleges választ nem fogunk tudni soha adni, mert ha tudnánk adni, akkor azt jelenti, hogy már értenénk Istent, ha pedig értsük Istent, akkor. De mégis van valami, ami egy kicsit érthetővé teszi ezt. Ugye Isten az végtelen. A végtelen, valódi végtelensége, mikor tud teljesen, mikor válik láthatóvá, mikor fejeződik ki a végtelen végtelensége, amikor képes olyanra is, amit a véges nem képes, ugye? Mi az, ami igazán elképzelhetetlen a végtelen számára? Az, hogy létrehozza a végest, az még elképzelhető. De az, hogy a végtelen egyesüljön a végessel úgy, hogy sem a végesből nem lesz végtelen, sem a végtelenből nem lesz véges, ez a teljes elképzelhetetlenség. És hogyha ez teljesül, ezzel teljességgel manifestálódik, kifejeződik a végtelen végtelensége. Ez most érthető volt így egy mondatban összefoglalva. Ez a magyarázat arra, hogy ez miért jó Istennek. Aztán még mindig föl lehet tenni, hogy na jó, de hát miért jó neki, hogyha kifejezi a végtelenségét. Egyrészt erre mondja azt a haszidizmus, hogy ez egy vágy, és a vágyra nem lehet kérdést föltenni. De valahol itt azt is látni kell, hogy egy kicsit másképp is lehet mondani ezt az egészet, és azt lehet mondani, hogy Isten, hogy a teremtés, na, nézzük egy kicsit, most próbáljuk meg nem alulra, hanem felülről nézni a problémát, és azt mondani, a teremtés az nem egy bizonyos pillanat, vagy volt egy pillanat, amikor nem volt teremtés, aztán lett teremtés, hiszen a teremtésig nem is volt pillanat, de nem volt idő. Lehet azt mondani, hogy volt egy idő, amikor nem volt teremtés, aztán Isten mondja, de jó lenne most már itt egy világot létrehozni, hozzuk létre ezt a világot, és létrehozta a világot. És akkor volt egy idő, amikor létrejött, és volt egy idő, amikor nem jött létre. Ez így nem állja meg eljét, mert Isten szemszögéből, ugye a végtelen szemszögéből nincs idő. Akkor hogy kell mégis ezt elképzelni? Szintekben. Ez nem, ahogy a kabala nyelvén, ez nem idő, hanem időrend, mondjuk az, ebben az értelemben. Hogy vannak szintek. Van az isteni végtelenség szintje, és van a teremtés szintje. És ebben az értelemben, akkor a teremtés az nem egy pillanattól fogva volt, csak a mi szemszögünkből van egy pillanattól fogva, hanem ez úgy egy szint, ugyanúgy, ahogy van a végtelen Isten szintje, ugyanúgy van a teremtés szintje. Érted? És ez pedig akkor nem, ez egy, mint hogyha egy adott szint lenne, amit nem kell tudni, egy pillanatig nem volt, és aztán lett, hanem ez valami, ami mindig is, ami a mindig se egy órá szól, mert mindig azt jelenti, hogy volt, van, lesz, ami egy szint, ami van. Miért van? Mert ugyanúgy, ahogy van végtelen, és arra nem tudod feltenni, hogy miért van a végtelen, ugyanúgy van ez a véges is, ami azért van, mert ez a végtelennek egyfajta kifejeződése. Most ez egy kicsit lehet, hogy konzervált volt ez a, vagy nagyon össze volt sűrítve, de mondom, kedden egy kicsit bővebben erre.
Csak ez úgy hangzik, mintha... Nagyon gyakorlatilag, mint hogyha azzal korlátokat szabnánk a végtelennek, hogy azt mondjuk, hogy neki kell, hogy legyen kifejeződés. Érted, hogy a végtelen...
Várjál,
akkor... ...amiről már beszélni sem lehet.
Várjál, akkor fölcegés. A végtelennek korlátot szabsz azzal, hogy azt mondod, hogy ő végtelen? Az, hogy azt mondod róla, hogy ő végtelen. Ezzel a korlátot szabtál neki? Azzal igen.
Meg most gondoltad, hogy megpróbál.
Mert ha azzal azt mondod, hogy a végtelenről végtelen, azzal szerintem nem szabsz neki korlátot. Ugyanúgy, ahogy nem szabsz neki korlátot azzal, hogy a végtelen végtelen, ugyanúgy nem szabsz neki korlátot azzal, amikor azt mondja, hogy a végtelen teljes kifejeződése az, amikor véges is. Gondolkozz egy kicsit. Ez hányi feladat.
De azt, hogy kijelentem azt kategórikusan, hogy a teljes kifejeződése a végtelennek az, hogy véges is, hát ez...
Jó, mondom, ez veszélyes volt ebbe belemenni, azért mert ez nem egy olyan téma, amit most nagyon... Tehát akkor tudtuk volna ezt így megbeszélni egy mondatban, hogyha ez olyan kérdés lenne, amiről már hosszan beszélgettünk volna. Hurudic Radval szoktunk ilyen frázisokban beszélni, de ez nehéz. Tehát ehhez azért kell egy kicsit, ezt jobban végig kell gondolni, meg el kell magyarázni ahhoz, hogy... De ígérem, nem lesz, mert én se értem teljesen, de azért úgy érzem, hogy jobban értem. Tehát, hogy azért nem látom teljesen logikátlannak. Azért nem ért senki, nem értheti teljesen, mert
a... Mert az értem fölött.
Persze. Igen.
Hogy említetted, hogy például a teremtésről úgy beszélünk, hogy ebben az időben volt, ebben az időben nem volt, holott még idősen volt. Amikor előzőleg arról beszéltünk, hogy Istennek van-e kete vagy nincs, akkor azt mondtuk, hogy abban oldottuk meg a dolgot, hogy van valamilyen jelenség, amit megpróbálunk valamilyen emberi fogalom szerint számunkra érthetővé tenni. Na most az idő is, mondjuk mi van egy extrém dolog, mondjuk Isten egy ötdimenziós lény. Szóval mit tudunk mi a negyedik dimenzióról, vagy az ötödik? Milyen, hogy tudjuk meghatározni, hogy mi történik ott, mikor egyszerűen fölfoghatatlan a számunkra valamilyen logikai, tehát a mi szókincsünkből összeállított valamilyen fogalomsort összeállítunk, de ennek szóval mi ezt érzi, szóval visszakövetkeztetünk valamiből. De erre semmilyen garancia nincs, hogy ez ennek bármilyen...
Jó, ha ebben az értelme, akkor semmi garancia nincs, akkor kár, bár... De ez nem baj. Tehát... De mi mégis bizonyos garanciák szerint értelmezzük az életünket.
Igen, mert erre
ha nem lenni.
De attól még beláthatjuk, hogy
ó, azt mondja, hogy belátjuk. Hát persze, hogy belátjuk,
hogy ez nem biztos, hogy nem biztos, hogy az objektív igazság, ahogy mi látjuk a dolgokat, vagy látjuk.
Várjál, tisztázunk valamit. Nagyon jó, amit mondasz, és ez jó dolog, ezt felhoztad. Mert épp tegnap, amikor kezdtük ezt a kavalasokat, akkor magyaráztam, hogy a kavala az egy misztikus filozófia. Nem, az azért nem racionális. De a kabala és más filozófia között az a különbség, hogy ez teljesen racionális, de nem csak a mi racionalitásunkra alapszik. Nem azért fogadja el, hogy van egy ilyen végtelen Isten, meg van a cincum, meg van a ilyen világ, olyan világ, mert ezt kikövetkeztette, és azt mondja, hogy ez a legobjektívebb, legigazabb igazság.
Nem, mint emberi logikával.
Igen. Hanem azért, mert azt mondja, hogy ez meg van írva, hogy ez így van, és én elmagyarázom neked, hogy miért logikus, hogy így van.
Igen.
Abban igazad van, hogy ha nem lenne ez a tényező, akkor én is azt mondanám, a kabala nagyon szépen, és szerintem a legszebb filozófia, amivel én még eddig találkoztam, a legösszetettebb képet ad mindenről, ő mindig lehet, hogy nem így van. Persze, hogy lehet, ha csak a logikámat nézem, akkor persze, hogy lehet, mert ha csak a logikámra hagyatkozom, nincsen objektív igazság, mert bármilyen objektív igazsághoz először le kell fektetni axiómákat, amikkel megállapodok. Tehát az igazság az, hogy a kabala azt mondja, a kabalának az a lényeg, hogy van egy alap, amit elfogadok, és én azt magyarázom. De valójában mindennél így van ez.
Igen,
ezért soha nem fogsz, soha semmiről nem fogod tudni azt mondani, ez a teljes objektív igazság. Miért? Mert minden objektív igazsághoz valami alapaxiómát elfogadsz. Mondjuk elfogadod azt, hogy most te itt vagy, meg én itt vagyok, és beszélgetünk. Ma ezt sem fogadom el, akkor van az a történet, hogy eljött a rabbihoz a izé, és azt mondta neki, hogy ismered biztos, és azt mondta neki, hogy kezdjük, taníts meg nekem a zsíróságot. Azt mondja, jó, kezdjük el, ebből bár ebből bész. Ez az, miért mondod, hogy ez az állás az emlét? Lehet, hogy ez a vész és ez az állás? Azt mondja neki, jó kérdés, meghúzza a fülét. Ez fáj! Miért fáj? Ez a fülem. Lehet, ez nem a te füled, de ez az én fülem. Akkor ez, miért neked fáj? Persze, hát minden az, hogy lehet, hogy ez az állás az emlét, lehet, hogy ez nem fekete, ez fehér, de ennek a tipikus fajta filozófiásnak semmi értelme nincsen, mert a gondolkodásnak épp az a lényeg, hogy nincs teljesen objektív igazság, mert vannak alapok, amiket elfogadsz.
De ez igaz, tehát hogy ez tényleg így van, de ebben csak az a szomorú, hogy tudod, hogy még ez is egy axióma kell, tehát hogy axiómaként kell elfogadnak, hogy mit tudom én, az óra lejött az égből, szóval, hogy volt kinyilatkozva.
Ez biztos, hogy így van. Ezért a zsidóság...
Mi van, ha nem volt? Érted? Szóval soha nem.
De mi az, hogy mi van, ha nem volt? Hát persze. Az biztos,
ez, hogy akkor már nem tud miről beszélni, persze, azt értjük, és ez nagyon-nagyon
akkor menj el, akkor ez nem nagyon szomorú, akkor megyünk a dili házba, mert ha nincs valami, amit elfogadsz alapnak, mindenki azt mondja, hogy vannak dolgok, amiket elfogadok alapnak, mindenki hisz. Mert nincs olyan ember, aki nem fogad el bizonyos dolgokat alapnak, és nem...
Nem tudnál élni hétköznap, persze, hogy
és nem kérdőjelez meg. A zsidóság is a hétköznapjaidról
szól. Nem mondom, hogy nincs olyan ember, aki ne kérdőjelezné meg, csak elfogadja,
én is megkérdőjelezelem. Nem gondolt, hogy nem kérdőjelezem meg nap, mint nap, hogy volt magamban, hogy voltak ilyen. Csak tudom, hogy ezt el is, hogy ugyanakkor el is fogadom. Uh-huh. Ugyanúgy, ahogy megkérdőjelezem, hogy jól nekem, hogy mit minden nap reggel fölkelek, de mégis fölkelek, ugyanúgy az életem része ez, és ezt elfogadom. Ez nem véletlen, hogy zsidóság kinyilatkoztatáson alapszik. Mert ez az alap. Ha nincs kinyilatkoztatás, ezt nem fogadod el, akkor nagyon logikusnak tűnhet a zsidóság, de még mindig megmondhatod, nagyon logikus, de lehet, hogy holnap után már nem lesz az.
De ez az.
De mi az, hogy ez az? De azt kell, hogy kapika felismerned, azt kell felismerned, hogy, hogy nem lehet csak ész alapján dönteni. Azért nem lehet csak ész alapján dönteni, mert még az ész is elismeri, hogy van valami, ami fölötte van. És az ész is elismeri, hogy ha nem lenne valami, ami fölöttem van, és amit elfogadok alapnak, akkor én nem tudok működni. Ez nem azt jelenti, hogy akkor kár gondolkodni. Mert ettől még vannak logikus, meg illogikus dolgok.
De nem hiszem, hogy az ész azt ismeri. Jó, egyébként ez most tényleg hülye, nem hangzó vita már, de hogy így a... Nem hiszem, hogy az ész azt ismeri el, hogy van fölötte valami, inkább azt ismeri el, hogy annyit kénytelen elismeri, hogy neki azt kell gondolnia, hogy van fölötte valami, ahhoz, hogy létezni tudjon. Tehát az ész el tudja ismerni,
nem
hogy
azt sem ismeri
legyen biztos. Csak hát mégis élni kell, mégis lehet élni ezt az életet, hát éljünk. De... Mert most miért ne? De hogy így, de lehet, hogy semminek semmi alapja, és soha semmi, hogy nincs igazságnak.
De emlékezz a
történet. Az igazság...
Ez a gondolat, ez a szomorú benne, és ez tényleg így van. Tehát én ezt nem tudok kikerülni.
Mit? Hogy lehet, hogy igazából?
Hát lehet, hogy mi az, hogy én csak egy ilyen kis porcén vagyok ebben a világegyetemben, van egy emberi agyam, ami emberi logika szerint gondolok, hogy nem tudok
ez nagyon szomorú, és éppen ezért, szomorú, hát így, éppen ezért, azért, hogy ne legyél szomorú. Ezért jön a zsidóság, és azt mondja neked, hogy figyelj. Nagyon jó, hogy te okos vagy. És az eszedet nagyon kell használni. Mert azt a zsidók már megmutatták, hogy ez mennyire egy fontos dolog. Soha senki ne gondolja azt, hogy egy olyan kérdést tett fel, akire még korábban ezek a rabbik nem gondoltak, mert ezek a rabbik elég okosak voltak. De tudnod kell azt, hogy az élet többről szól, mint az arról, hogy te az eszeddel rájöjjél valami, mert az eszeddel nem fogsz mindenre rájönni. És ne is gondold azt, hogy ezért jön a zsidóság, és azt mondja, hogy van valami, amit persze el kell fogadni axiomának. Kétségtelen, hogy tegnap arról beszéltünk, hogy lehet érteni Istent, vagy nem. Ha lehet érteni Istent, akkor mitől Isten? Ha nem lehet érteni Istent, akkor mi alapján döntöm el, hogy ő az Isten, és nem ő az Isten? De szerinti, hogy persze az értelmedet használni kell egy bizonyos fokig, de van valami transzcendens, amit nem tudsz felfogni.
Még az sem biztos, hogy van transzcendens, de figyelj, csak a saját értelmeddel tudsz gondolkodni. Az értelmed azt gondolkodni,
akkor nem gondolkodok már, mert a gondolkodni... Akkor az sem biztos, hogy a biztos, az biztos. Mert a nem biztos is lehet biztos. Nem, a maga a szó, hogy biztos, és lehet, hogy nem azt jelenti, hogy biztos, hanem azt jelenti, hogy nem biztos. Ez egy marhaság ilyen sémákban beszélni. Mert ez magát a gond...
Nem lehet így élni, vagy nem lehet így beszélni.
Nem csak élni, gondolkodni se lehet.
Nem lehet, hogy a logikai lehetőségét, de lehet, hogy így van.
De kizárhatom, mert ez a logikával áll szemben. A logikának alapja az, hogy a logika szót jelent, és nem más.
A logika szó az logika szót jelent. A logika szó
és ugyanúgy a biztos jelent. De nem, miért? A logika, ha ilyen idáig áll, amikor azt mondja, te a logika az lehet, hogy nem logikát jelent. Mert csak én hiszem, hogy logikát jelent, de igazából az nem logikát jelent.
Nem,
az egy bármilyen. Teljesen objektív, nem logikát. Jó, azt hiszem, hogy zárjuk ezt a kérdést. Még van egy 5 percetek, valami nagyon érdekeset akarok elmesélni.